Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról tárlatra című műsorban, ezúttal a Magyar Természettudományi Múzeum Mómiák Virága című kiállításáról fogunk beszélni, beszélgető partnereim pedig a műsor első részében Pap Ildikó és Szikosi Ildikó, mindketten antropológusok, a Magyar Természettudományi Múzeum antropológiai osztályának vezetője, illetőleg tudományos munkatársa. Ők a kiállításnak a kurátorai. Szeretném őket megkérdezni először is, hogy hogyan jött létre ez a kiállítás.
A Mómia Világ kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeum már hosszú évek óta várja. Ez egy nemzetközi vándorkiállítás, aminek a gyűjteményi anyaga idén érkezett el Budapestre, és idén mutatjuk be a nagy közönségnek október elejétől jövő év május 17-éig. Az egész története a kiállításnak, ami 2006-os, múmia kiállításunkkal kezdődött, ahol a váci múmiákat mutattuk be, és a váci múmiák kutatási eredményeit. Két német kollega megkeresett minket akkor Mannheimből, Németországból, és épp akkor készülő kiállításukhoz kölcsönkértek néhány váci múmiát. A együttműködés megtörtént, és a megrendezett kiállítás Mannheimbe olyan nagy sikerű volt, hogy több város kölcsönkérte a kiállítást. A vándorkiállításnak pedig akkora nagy sikere lett, hogy Amerikából is kölcsönkérték az egész kiállítást, úgyhogy átutazott a tengeren túlra az egész gyűjteményi anyag, az összes mumia, ahol egy kicsit más installációval, több tudományos anyaggal kiegészítve, de 3,5 éven át vándorolt a kiállítás, mintegy 9 amerikai városba látogatott el, Los Angeles-től Philadelphiáig, cikcakban össze-vissza egész Amerikában. Miután visszatért Európába a kiállítás, csak a gyűjteményi anyag, ezután Hollandiába utazott, és Hollandiából érkezett most ide hozzánk Budapestre, a Magyar Természettudományi Múzeumba. Érkeztek a múmiák, a többi részt azt mind a múzeum tette hozzá. Értem azt az installációt, értem ezen azt, hogy a szövegeket újrafogalmaztuk, újraírtuk, hiszen mi kicsit más szempontból akartuk bemutatni a múmiákat. Itt nálunk a Természettudományi Múzeumban nagyon fontos, hogy a tudományt hangsúlyozzuk, és ezért pontosan úgy mutattuk be a múmiákat, hogy azt lássa a látogató, hogy ezek nem csak bemutatott testek, hanem hogy a tudományos vizsgálatokkal mi mindent derítünk ki az egykori életről, vagy az adott egyénnek az életéről, életkörülményeiről, táplálkozási szokásairól, egészségi állapotáról.
Amerikában és Európában milyen jellegű múzeumokban volt kiállítva? Miért fontos különbség az, hogy itt Természettudományi Múzeum az, amelyik kiállítja?
Az európai múzeumok többségében valamilyen galéria vagy nemzeti múzeum jellegű múzeum mutatta be, tehát egyik sem természettudományos érdeklődésű volt. Például Mannheimben rögtön az elején ezen kicsit csodálkoztak is a mannheimi és a környékbeli lakosok, hiszen szinte kizárólag addig festményeket mutatott be a múzeum. Amerikában egyrészt tudományos múzeumok, másrészt úgynevezett science centerek mutatták be, hogy a science centerek azok nem rendelkeznek gyűjteményi anyaggal, hanem mindig valahonnan egy készen kapott kiállítást mutatnak be. És hát azért többségében gyermekeknek szokták bemutatni, ilyen szempontból a múmia kiállítás ott is egy novumnak számított. De kifejezetten természettudományos múzeum vagy megközelítés csak itt nálunk volt először.
A vándorkiállítás anyagában mi az, ami körbeutazta a virágot? Tehát mik azok a izgalmas, érdekes múmiák és hozzátartozó emlékek, amik mindenütt láthatóak voltak?
Ugye elég nehéz kérdés, mert ugye előbb elhangzott, hogy Európán belül itt-ott-amott bemutattuk, például mi múmiáink sem mindig ugyanazok voltak, de azért egy törzs múmia anyag mindenképpen volt. Európában is és Amerikában is. Ezek közül például a dél-amerikai múmiák teljes egészében visszaérkeztek Európába, illetve nálunk is láthatók. Azt hiszem nagyjából ők azok, akik végig utazták ezt az utat, de hát azóta ugye nem csak ez az úgynevezett múmia pool, tehát a múmia együttes, az egyiptomi is?
Igen.
És az egyiptomi anyag, igen. Együttes látható itt, hanem még mi elég sok mindennel kiegészítettük, illetve pontosan például Vácia közül is másokat tettünk be, mint az előző kiállításon volt Európában, illetve Amerikában. Ugyanis az a család, amelyik Amerikában utazott, az még mindig ott van egy meghosszabbított kiállítás keretében. Szóval eléggé úgy tűnik, hogy mindenhol érdekli az embereket a múmia világ.
A magyar kiállításon nem csak három földrész, hanem mindegyik földrészről vannak múmiák. Hogyan alakult ki ez a koncepció?
Ez a koncepció nagyon keservesen alakult ki, hogyha szabad így fogalmaznom, mert nagyon nehéz volt olyan vonalat találni, ami mentén felépíthető volt a kiállítás. Általában az eddigiek, legalábbis az európaiak, azt a vonalat követték, hogy természetes mesterséges, természetes múmiák és mondjuk antropogén múmiák. Ez volt talán az egyik lehetőség nekünk is. De aztán úgy gondoltuk, hogy ez háttérinformációban úgy is lejön, és miután olyan sokféle múmia van, és olyan sokfélék, és ezt a biodiverzitást, ha van ilyen egyáltalán, hogy a múmiák biodiverzitása, azt próbáltuk bemutatni, és ezt úgy gondoljuk, hogy legjobban úgy lehetett, hogy a földrészek, tehát hogy mindenhol vannak múmiák, és mindenhol éltek olyan népcsoportok, amik vagy mumifikálták a elhunyt embertársaikat, vagy pedig a körülmények olyanok voltak, hogy mumifikálódtak.
Kifejezetten a budapesti kiállításra milyen múmiák érkeztek, olyanok, amik korábban nem voltak? Vagy milyen más tárgyak?
Ide a Magyar Természettudományi Múzeumban bizony érkeztek olyan múmiák is, amelyek az amerikai 3,5 éves túrán nem voltak láthatók. Azt szemben Hollandiában már igen. Magángyűjtőtől származó anyagokkal gazdagodott a bemutatott múmiák sora. Néhány nagyon különleges múmia került most így Budapestre, ami miatt különösen örültünk, hogy ezekkel gazdagodott a kiállítás. Ide sorolhatom a legrégebbi múmiakészítőket, a csincsorókat, hiszen eddig azt hittük, vagy legtöbben azt hiszik, hogy az egyiptomiak kezdték legkorábban a mumifikálást. A csincsorók már Krisztus előtt 5000-ben mumifikálták a halottaikat. Ezzel tulajdonképpen jelen tudásunk szerint ők a legrégebbi múmiakészítők. A kiállításunknak egy másik nagyon különleges darabja pedig Ázsiából, Kínából érkezett, egy Buddha szobor, ami Európába került és szoborként vett meg a magángyűjtő, és a tavalyi tudományos kutatások, CT-vizsgálatok során derült ki, hogy ebben a szoborban egy ember ül. Egy buddhista szerzetes múmiája található benne.
Hol őrizték ezt a szobrot, és milyen apropóból vizsgálták meg?
Volt egy együttműködés, ez az említett magángyűjtő és a Rendsz Múzeum, Assen hollandiai múzeum között. A megállapodás értelmében ők 4 éven keresztül kiállíthatták ezt a múmiát, és hát ugye minden múzeum és minden kurátor vagy minden kutató igyekszik többet megtudni arról a tárgyról, amit be akar mutatni, mert ez akkor még csak egy gyönyörű szép szobor volt. Így került sor Mannheimben a együttműködés keretében a CT-vizsgálatokra.
A kiállításon újdonsága labor. Mit rejt ez a szó, hogy labor? Egy kiállításnak a kellős közepén.
Ez teljes mértékben a mi múzeumunk tette hozzá, ezt a úgynevezett labor, vagy embertani labor, vagy antropológia laboratóriumot. Ez úgy kell elképzelni, hogy több részből áll, van olyan része, ami nem látogatható, ahol látogatók nem menhetnek be, csak beláthatnak. Ez az úgynevezett radiológia néven elnevezett labor, ahol 2 múmia található, amelyeken folytatjuk a vizsgálatokat, és az éppen aktuális eredményeket egy nagy kivetítős képernyő meg tudjuk jeleníteni. És minden héten egyszer egy antropológus is részt vesz ezeken a bemutatókon, ahol a legújabb eredményeket ő személyesen is elmagyarázhatja a nézőknek. Akkor, amikor antropológus nincs jelen, akkor is létezik a labor, akkor is működik a labor, mert vannak segítő kollégáink a kiállítási részlegből, akik nap mint nap foglalkoznak a látogatókkal, és megmutatják például azt, hogy lehet a életkort becsülni, a nemet meghatározni a csontokon, mert hát azért a múmiák is csontokból, és nem csak látszövetekből állnak.
Milyen vizsgálatok folynak a laborban, mire kíváncsi, és milyen anyagon a múzeum?
A laborban az egyik múmia, az egy egyiptomi múmia, a Szépművészeti Múzeumtól kaptuk kölcsön, és az ő vizsgálatát már korábban megkezdték a kollégáink, de ez a vizsgálat még nem fejeződött be, úgyhogy ennek a sorozatnak a részét tudják majd prezentálni a látogatóknak. A másik az egy vadi új múmia, ami nekünk is új, igazából semmit nem tudunk róla, és ezt higgyék el, hogy így is van. Mi csak egymás között a kénes múmiaként említjük, mert úgy néz ki, mintha testét ilyen kénszerű por borítaná. Úgyhogy reméljük, hogy május végére, vagy május közepére, a kiállítás végére sokkal-sokkal több mindent tudunk róla. Például hát azt lehet látni rajta, hogy férfi, tehát ez mondjuk nem lesz nehéz megállapítani, egyébként egy jó állapotban levő múmia, de hát szeretnénk például C14 vizsgálatokat végezni, hogy kiderítsük egyáltalán milyen időszakból származik. Ugye ez az egyik legfontosabb dolog, hogy milyen kori a múmia. Aztán azt, hogy reméljük kiderül az is, hogy hogyan mumifikálódott, vagy hogyan mumifikálták.
A laborban aktívan is részt vehetnek, bemehetnek a látogatók. Ez mit jelent? Ők mit csinálhatnak ott? Körülnézhetnek, vagy esetleg végezhetnek valamilyen kísérletet, mérést?
A látogató aktívan részt vehet a labor életében, dolgozhat, kipróbálhatja, hogy mit csinál egy antropológus. Két csontváz igazi, nem műanyag, igazi csontváz van a laborban, egy-egy asztalra elhelyezve, és az asztal alatt egy kirakott csontváz fekszik üveggel letakarva, és az alapján, amit lát, az asztalra rakott csontokból kirakhatja anatómiai rendbe a csontvázat, illetve a mellékelt protokollok szerint meghatározhatja a nemét, vagy becsülheti az életkorát is. Tehát ehhez segítséget nyújtanak az animátoraink is, illetve kapnak egy leírást, hogy hogyan kell ezt csinálniuk. Azon kívül van egy CT-ben egy mumiánk, ami CT-gépet tulajdonképpen a látogató működtethet. Valójában ugye összehangolt programról van szó, de mégis úgy tűnik, mintha látogató működtetni a CT-t. A mumia bemegy a CT-be, és képernyőn lehet látni a CT-szeleteket, miközben egy narráció elmagyarázza, hogy mit is lát éppen a látogató. Ugyanígy egy DNS labor életében is be lehet kapcsolódni interaktívan, a látogató részt vesz benne, hogy kimutassák a TBC baktériumnak a DNS-ét egy mumia szövetmintájából. És szintén egy TV felvételen egy endoszkópos kukucskálást is tehet a látogató. Az endoszkóppal bebarangoljuk a mumia testét, és megnézheti ő is, hogy hogy néznek ki belülről a váci múmiáink.
De kell ehhez külön jelentkezni? Sorba kell állni a helyszínen, vagy milyen formában oldható meg az aktív részvétel?
A kiállítás része a laborra, látogatók bemehetnek a laborba. Több földrészről is át lehet ugrani a laborba, akár Dél-Amerika után, akár Óceániából, vagy Európából is elérhető a laboratórium könnyen. És bizonyos időpontokban, csütörtökönként mi antropológusok is jelen vagyunk a laborban, de a többi napokon animátorok szintén szívesen jelen vannak és magyaráznak a látogatóknak, hiszen van egy berendezett, úgynevezett, épp most hagytuk el a helyszínt laboratóriumunk is, ahol az antropológia eszközeit, különböző betegségeket mutatunk be, ki lehet húzni fiókokat, ahol szintén az antropológiai kutatásokról olvashat, láthat a látogató valamit.
És a látogató vissza is üzenhet nekünk, tehát kérdéseket is lehet feltenni az ott levő kis cetliken, vagy éppen a kivetítő
interaktív táblán
segítségével, igen. És van még egy program. A választ az minden héten mi válaszolunk, tehát hetente összegyűjtjük ezeket
a
kérdéseket.
Ez a csütörtöki alkalommal? Vagy?
Nem. Amikor nekünk időnk van, akkor lemegyünk, megnézzük, hogy milyen kérdéseket tettek fel a látogatók, és ha tudunk, akkor természetesen azonnal válaszolunk szintén a tábla segítségével, de hát ebben segítségünkre vannak az animátorok is. És ezen kívül van még egy programunk, ahova bejelentkezéssel lehet bejutni, ez az úgynevezett kifejezetten a gyerekeknek szóló
foglalkoztató. A kiállításban külön a gyerekeknek egy foglalkoztatót is berendeztünk. Különböző korcsoportú gyerekeknek megfelelő foglalkozásokat találtak ki a kollégák, és erre előzetesen csoportok jelentkezhetnek, és itt különböző játékos foglalkozások során ismerkedhetnek meg a gyerekek a múmiákkal. Ebben a foglalkoztatóban például ki van téve Gyimának talán a leghíresebb és elsőként felfedezett múmiának a másolata. élethű másolata, tehát ezt meg is tapogathatják, mégsem mumiát fognak, de mégis olyan, mintha gyima lenne ott, és mindenféle izgalmas programokat találtak ki a kollégák, biztos lesz plusz állat mumifikálás is. Még azt szeretném elmondani, hogy a kiállításunk csütörtökönként hosszabbított nyitvatartással látogatható. Csütörtökönként este 8 óráig várjuk a látogatóinkat, és minden hónapban egy csütörtökön Múzeum Plusz programunk lesz, amikor különböző előadásokat, vagy tárlatvezetést, vagy egyéb érdekességeket, amit még most tervezgetünk, fogunk látogatóinknak rendezni.
Erre be kell előre jelentkezni, regisztrálni kell, vagy adhok lehet jönni?
Ezeket a programokat mindig meghirdetjük a honlapunkon, illetve a kiállításnak van egy Facebook oldala, és ezeken a helyeken tüntetjük föl, hogy mikor és milyen program várható. Nyilván lesznek, hiszen a kiállítás május 17-ig lesz nyitva, lesznek olyan programok, előadás, ami korlátozott létszámmal vehetnek részt a látogatók, ott majd lehet, hogy szükségessé válik a regisztráció. Más program terveinknél minél több látogatót szeretnénk becsábítani.
Kedves hallgatóink, majd zene következik, majd a zene után a heidelbergi egyiptomi anyagról lesz szó, melyet kifejezetten Papp Ildikó és Szikos Ildikó kívánságai szerint állítottak össze. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Tehát a Magyar Természettudományi Múzeumban járunk, a Múmiák Virága kiállításon, és ezúttal a kiállítás megnyitó után készített riportot fogják hallani, amelyben Dina Faltingszal beszélgettem, és Mászen Ildikóval, a Heidelbergi Egyetemi Gyűjteménynek a kurátoraival, akik a múmiát és a többi tárgyat magukkal hozták. Tekintve, hogy Dina Faltings német, Mászen Ildikó viszont magyar, aki a Budapesti Egyetemen végezte el az egyiptológiát, ezért ő fogja fordítani Dina Faltingsnak a szavait. A Múmiák Virága kiállításra egyiptomi múmiát és további tárgyakat is hoztak. Mik ezek, és milyen témát jelenítenek meg?
Ja, wir haben eine Mumie mitgebracht, eine weibliche Mumie, die mal eine sehr schöne Frau war und von der wir einen Sarg in Heidelberg haben, aber den konnte man leider nicht ausleihen, weil er zu fragil war. Und dann haben wir noch ziemlich viele Objekte mitgebracht, bei denen es um die Technik des Mumifizierens geht.
Egy klasszikusan mumifikált óegyiptomi múmiát hoztunk el, akiről most tudjuk, hogy egy nagyon szép és fiatal hölgy lehetett, illetve sajnos a koporsóját nem tudtuk elhozni, mert nem szállítható, tehát túl törékeny. Ellenben elhoztunk egy másik koporsót, egy kartonás koporsót, és sok tárgyat, ami a mumifikáláshoz kapcsolódik, tehát mumifikálás eszköze, vagy ott használták föl.
Konkrétan ez mit jelent?
Das sind zum Beispiel ein Messer, mit dem man die Mumie aufgeschnitten hat, um die Eingeweide rauszuholen. Das nennt man ein Nekrotom. Das ist aus Bronze. Und Gefäße, wo man noch Mumifizierungsbalsamreste dran sieht oder Gerätschaften, die zur Mumifikation gedient haben. Gefäße, in denen man zum Beispiel nach der Mumifizierung so Stoffe und so mit Leichensaft vollgesogene Sachen später beigesetzt hat. Oder ja, wir haben auch Dinge natürlich, die benutzt wurden, um dann die Mumie später schön herzurichten, zum Beispiel so einen Schutz mit Dekorationen auf den Beinen oder so eine goldene Maske für ein verstorbenes Kind aus der Römerzeit. Das sind Sachen, die man benutzt hat, um die Mumie hinterher möglichst schön wieder herzurichten. Wir haben mitgebracht hauptsächlich Gerätschaften und Objekte, die mit der Mumifikation zu tun hatten. Das war der ausdrückliche Wunsch von Pap Ildi und Sikosi Ildi.
Főként olyan tárgyakat hoztunk, ami a mumifikálással van kapcsolatban, például egy bronz kést, egy úgynevezett nekrotómot, ami arra szolgált, hogy ezzel vágták föl a halottnak a hasát, amikor megkezdték a mumifikálást, illetve többféle edényt is, van amelyikben még ilyen mindenféle balzsamozási maradékokat lehet találni, tehát ilyen anyagokat, amit a balzsamozás során használtak föl, illetve kartonás maszkot is, egy aranyozott kartonás maszkot, amit a becsomagolt, bepójált múmiára raktak rá, tehát mindenféle dolgot, amivel végén szépen elő tudták készíteni a múmiát a temetési szertartásra.
Van egy különleges fekete színű koporsó is.
Ja, und ein sehr großes und besonderes Objekt, was wir mitgebracht haben, das ist ein Kartonagesarg. Das ist ein Sarg, den die Leute benutzt haben in einer bestimmten Phase der ägyptischen Geschichte, eigentlich um Holz zu sparen. Da wurde um die fertige Mumie drumherum, wurde aus dieser Kartonage so ein Sarg drumherum gemacht, als der noch so ein bisschen feucht und flexibel war und dann auf der Rückseite zugenäht. Und das Spezielle an diesem Sarg ist, dass er mit einer schwarzen Bitumenschicht behandelt wurde. Wir wissen nicht so genau, wozu man diese schwarze Schicht drauf gemacht hat. Es gibt ein paar andere Särge, die auch mit schwarzen Bitumen versehen sind. Manche nur auf den wichtigen Stellen, zum Beispiel wo der Name ist oder wo bestimmte wichtige Götter dargestellt sind auf dem Sarg. Also dieser Sarg war sehr schön bunt bemalt mit Schutzdämonen und Göttern und Hieroglyphen. Und er ist aber fast vollständig mit dieser schwarzen Bitumenmasse zugeschmiert worden. Und das ist dann so an den Seiten heruntergelaufen. Und wir nehmen an, dass es ein Ritual war, das dem Schutz der Mumie diente, die darin lag. Das war, um zu verhindern, dass man den Namen abkratzen oder zerstören konnte vielleicht. Und es war nur für sehr kurze Zeit in Gebrauch. Dieser Brauch verschwand dann relativ schnell wieder. Und deswegen sind diese Kartonagesärge mit der schwarzen Bitumenschicht eigentlich ganz, ganz selten.
Hoztunk még egy nagyon különleges darabot, egy kartonás koporsót, ami a 22. dinasztiából származik, és azért különleges, mert kátránnyal vonták be a már szépen megfestett koporsót, és ez azért különleges, mert elég rövid ideig, szinte csak a 22. dinasztiában volt ez szokás, hogy a már megfestett koporsót, vagy az egészet, vagy pedig a fontosabb helyeket, isteneket, neveket ezzel a kátránnyal bevonják. Pontosan nem tudjuk miért, de elég valószínű, hogy ez valamiféle védelmet jelenthetett, hogy például ne tudják ezeket a részeket kivésni, kikaparni vagy átírni. Ezt a kartonás koporsót úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon puha anyag, tehát már a kész múmiát ezzel körbevették, ezzel az anyaggal, és végül a hátán összevarták.
Hogy tetszik az a környezet, amiben a heidelbergi anyag bekerült?
Ja, also ich finde die ägyptische Abteilung sehr schön und was mir sehr gut gefällt, das sind diese großen alten Gemälde-Reproduktionen an der Wand. Zum Beispiel ist da eine echte Mumie auf solchen Holzböcken aufgebockt und dahinter an der Wand sieht man, wie das im 19. Jahrhundert oder so fast genau so auf so aufgebockten Holzböcken so eine Mumie liegt und gerade ausgewickelt wird. Sowas finde ich sehr schön und mir gefällt auch, dass sie diese Sprüche an die Wand gebracht haben, also altägyptische Zitate. Ansonsten finde ich die ägyptische Abteilung sehr gelungen, also mir gefällt das sehr gut und wir haben ja unsere Objekte und auch teilweise Objekte aus Hildesheim und sonst woher um unsere Mumie so herumdrapiert, dass es aussieht, als ob es eine Mumifizierungswerkstatt wäre und die Priester wären gerade mal zum Mittagessen gegangen, so ungefähr.
Dinának nagyon tetszik a kiállítás. Többek között, hogy a falon is nagyon sok idézetet és képet láthatunk, ami a témához kapcsolódik, vagy esetleg egy-egy konkrét múmiához, vagy például az egyik múmiánál még látható, ahogy a képen éppen kitekerik, illetve az egyiptomi rész nagyon jól sikerült, tehát például az egyik központi vitrín úgy van felépítve, hogy a mi múmiánk fekszik a közepén, és körülötte vannak ezek a különböző balzsamozási és mumifikálási eszközök, és úgy néz ki az egész, mintha a papok éppen csak elmentek volna ebédelni.
Hogy látja, hogyan élik az egyiptomi egység a kiállítás többi részéhez?
Natürlich finde ich, dass es sehr gut zusammenpasst, weil eine Ausstellung über Mumien der Welt wäre nichts ohne ägyptische Mumien. Die sind ja quasi der Ursprung und auch das Wort Mumia hat damit irgendwie was zu tun. Und darum passt es sehr gut in eine Ausstellung über alle Mumien der Welt. Die ägyptischen Mumien, die sind alle so dunkelbraun und irgendwie dadurch, dass die so nackt sind, finde ich das manchmal so ein bisschen, also die anderen sind alle angezogen. Und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, sagen wir mal, ja, dass die irgendwie wahrgenommen werden könnten als abstoßend oder sowas.
Tina szerint nagyon passzol az egyiptomi rész is az egész kiállításhoz, ugyanis hát milyen lenne egy múmia kiállítás egyiptomi rész nélkül, persze elképzelhetetlen. Az egyetlen, ami őt egy kicsit talán zavarja, hogy hát az egyiptomi múmiák, ők kicsit máshogy néznek ki, mint a többiek, tehát őket ugye kitekerték a pólyából, meg ők ilyen eléggé sötét színűek a balzsamozási anyagoktól, és hát így talán egy kicsit ijesztőbbek is, mint a többi kultúrából származó múmia, akik legtöbbször föl vannak öltöztetve, és hát kevesebbet lehet látni a bőrükből és egyéb testrészükből.
És Ildikó, neked mi a véleményed? Te mit emelnél ki az itt látható tárgyak közül? Mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez?
Nekem ebbe az egész kiállítás sorozatban azt tetszik leginkább, hogy tényleg a világ minden tájáról lehet látni múmiákat, és hogy de ezek nem is csak múmiák, hanem gyakorlatilag ezek a kultúráknak a maradványai, és a kultúráról is sokat meg lehet tudni ezek által a holttestek, múmiák által, és nekem hát főleg ezek a legérdekesebb dolgok, mert hát ugye ezek nem tartoznak az én szakmai területemhez, és én is ezzel tanulok, és látok valami újat.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeum a Kárpát-medence a karolink korban és a honfoglalás korában című kiállítására hívom fel a figyelmet, amely a honfoglalás korát és annak az előzményeit mutatja be. Mutat be olyan dolgokat is, hogy mindjárt egy múmiával kezdjem, hogy volt egy Hadrianus nevű szent, akinek Mózaburban, vagyis Zalaváron volt a múmiája, és e köré nagyon komoly kultusz épült, egy egész templom, ami zarándokhelyként működött. A Kárpát-medence története követhető itt nyomon, azoknak a tárgyaknak a segítségével, amit a rendezők kiválogattak, hogy bemutassák a történelmi eseményeket, de ugyanezeket szemléltetik térképvázlatok és filmek is, amik a kiállításba be vannak építve, illetőleg számos magyarázat is olvasható. Sokkal későbbi időbe, az első világháború idejébe vezet a következő kiállítás, ami a Dombóvári Helytörténeti Múzeumban nyílt, első világháborús kiállítás, a háború kitörésének az előzményeit, hazánk szerepvállalását, illetőleg ezen belül kiemelve az olaszországi eseményeket mutatja be a háborút, Doberdó körüli harcokat, személyes sorsokon keresztül, a helyi lakosok által adományozott és kölcsönzött tárgyakkal, dokumentumokkal. Vannak itt tehát fényképek, különböző relikviák, könyvek, levelezőlapok, hadműveleti térképek, sőt versek is felidézik a kort, a katonák és a civileknek az életét. Budapesten a Bajor Gizi Színész Múzeumban szintén az első világháborúról emlékeztek meg, Bajor Gizinek a szemszögéből, az ő életútján keresztül, tűz és láng minden körülöttem. Bajor Gizi és a nagy háború. A kiállításnak a címe, Bajor Gizi 1914. május 31-én vette át a diplomáját a Színi Akadémián, és az első világháború kitörésekor testvérét, vőlegényét és rajongóit is behívták katonának. Édesapja csődbe ment, kávéházát elárverezték, így ő maradt a család egyetlen reménye, hogy föntartsa családját, és ezt nagyon nagy sikerrel vitte véghez. Rajongóinak a száma egyre növekedett, bár közben olyan szomorú események is voltak, mint például a barátja és első kritikusa, Strakonicki Károly 1915 tavaszán a Kárpáti harc téren elesett, vőlegénye Vajda Ödön a tűzvonalba került harcban 1916-ban, és a fivére Beyer Rudolf is a fronton szolgált, tehát nagyon nem volt könnyű az élete. Ennek ellenére 1917-ben Ambrus Zoltán, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, úgy látta, hogy hozzáfogható színésznő más nincs is, nem is létezett Eleonóra Düze óta. Tehát életének az eseményeit lehet végigkövetni, háborús darabokat megismerni, illetőleg a háború utáni felszabadult új életet Molnár Ferenc, Herceg Ferenc, Gábor Andor, Móricz Zsigmond, Pródi Sándornak a színjátékain, Kálmán Indre és Szirmai Albert operettjein keresztül. Szintén az első világháborúra emlékeznek meg Makón a József Attila Múzeumban, Katonaruhában a géppuska mellett című kiállítással. Mint írják, a kiállítás célja a társadalmi emlékezet ébrentartása, az, hogy hozzájáruljanak a kiállítással a történelmen és a kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. Ezt pedig helyi dokumentumoknak a segítségével teszik, különösen a bukovinai és a galiciai harcok bemutatásával, ami dr. Diós Szilágyi Sámuel orvosnak a felvételei, de József Attila osztályfőnökének, Eperjesi Kálmánnak és József Attila egyik barátjának, Espersit János ügyvédnek a hagyatékából is válogattak emlékeket, valamint Börcsök Attila néprajzi gyűjteményéből és a helyi levéltárból is előbányáztak különböző erre az időszakra vonatkozó iratokat, nem beszélve azokról az adományokról, amit a helyi lakosok adtak. A szemléltetést a tárgyakon kívül videófilmekkel segítik elő, illetőleg azzal, hogy egy szanitéc hadnagynak az egyenruháját vehetik fel a tárlat nézők, valamint a Schwarzlose géppuska mellé ülhetnek, de egy hordágyra véres inget is helyeztek, az erőszakra, háború szörnyűségeire hívva föl a figyelmet. A kiállítás utolsó képe pedig egy fénykép, Makó első világháborús hősi emlékműve, amelyet 1929. szeptember 29-én avatott föl Horthy Miklós személyesen. Időben nagyjából ugyanezt a korszakot öleli fel a Magyar Nemzeti Galériának aktszobrok a századfordulóról, a Magyar Nemzeti Galéria 19-20. Századi állandó kiállításának új kabinetje, ahol a századfordulótól az 1920-as évek közepéig készült fehér márvány szobrokat állítják ki. Ezek Beck Ödön Fülöp, Kisvarudi Stroll, Zsigmond, Ligeti Miklós, Moire Tödön, Róna József és Sződi Szilárdnak az aktszobrai, melyek historizáló, antikizáló és modern törekvéseket egyaránt tükröznek, illetőleg a századvég szobrászatának legjelentősebb megújítója August Rodennek a hatása is érzékelhető némelyiken. Az akttal kapcsolatban talán sokan nem tudják, hogy az akt eredetileg tett, cselekedett jelentésű szó, amelyik művészeti műfajként kezdetben mesztelen és felöltözött modellfiguráknak a tartását, mozdulatait tanulmányszerűen ábrázolta, és fokozatosan vált a ruhátlan emberi test megjelölésévé. Kezdetben a női aktokhoz is férfi modellek álltak modellt, nagyjából az 1500-as évek után vált általánossá a női modell. De a francia művészeti oktatásban még az 1890-es években sem terjedt el a mesztelen modell után való rajzolás. A kiállított szobrok valamennyi frissen restaurált szobor. Más művészeti kiállítás nyílt a budapesti Vigadó Galériában Szabad kézzel címmel. A Kossuth Díjas építésznek két szinten két különböző tematikáját lehet megtekinteni. Az egyik szinten mintegy 200 útirajzból készített válogatás látható, a másik szinten pedig építészeti grafikák, tervrajzok, vázlatok, mindkettőnek közös jellemzője, hogy szabadkézi alkotások. Az útirajzok szülőhelyéről, Erdélyről készültek, valamint a Görög-szigetek, Szicília, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Németország különböző városai, helyei láthatók rajtuk. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Ellenfény, válogatás Bágya Ferenc természetfotóiból az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódóan nyílt meg, növények, állatok és emberek láthatók, tájak, az élet körforgása, az évszakok váltakozása, melyek az örök hitet és bizalmat tárják elénk, ahogy fogalmaznak, egymásban és Istenben való ölelkezést, a szakralitást, olyan éteri és mégis materiális magasságban sugározzák, hogy a hit nélkül élő embert is elgondolkodtatják, megérintik. A budapesti Millenárison egy másfajta kiállítást tekinthető meg Tükörben a világ címmel. A magyar élménypedagógiai szemléletformálás egyfajta gyakorlata ez a kiállítás, amely a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet mutatja be, illetőleg erre neveli a látogatókat az ökolábnyomoknak a segítségével, hogy például mindenki kiszámolhatja, hány kilométert is utazik termőhelytől a reggeliző asztalig, illetőleg a vásárlásnál a döntéseinek milyen hatása van a közösségre, a természetre, önmagára. Az embert, mint cselekvő lényt, kreatív alkotót alkotja a középpontba, és kitér olyan további témákra is, mint a klímaváltozás, a helyi termékek, a falusi turizmus vagy az ökofalu fogalma. Budapesten a Klebersberg Kultúrkúriában Nezzán címmel nyílt egy kiállítás Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművésznek az alkotásaiból, és itt is jelentkezik több műben a tudatos újrafelhasználás. Debrecenben a Déri Múzeumban a Debreceni Mézes Kalácsosság címmel nyílt kiállítás a 7. Debreceni Mézes Kalács Fesztivál alkalmából, ahol a debrecenit mutatják be, ez a mézes kalácsnak egy speciális fajtája, hiszen Debrecen jelentős központja volt a mézes kalácsosságnak. Specialitását az adta, hogy a mézet itt nem főzték föl, hanem folyamatosan égő tűz mellett sütötték ki nagyméretű kemencékben a mézes kalácsokat, amiket faformákkal, plasztikus díszítményekkel díszítettek. A mézes kalácsosság a 19. század második felében kezdett itt hanyatlani, az utolsó, kizárólag mézes kaláccsal foglalkozó mester pedig kerékgyártó Sándor volt, műhelyét és boltjának a teljes berendezését, felszerelését a Déri Múzeum kapta meg, így most ezúttal szerszámait, illetőleg a készítési munkafolyamatát ábrázoló korabeli felvételeket egyaránt ki tudtak állítani, bőséges válogatással a faragott faformákkal, úgynevezett ütőfákkal. A készítés módjának megértését pedig vetített képes prezentáció is segíti. És ha már a néprajznál tartunk, akkor a békési Jantyik Mátyás Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, kenderből és lenből házi vásznat, avagy Hogyan készül a kisvakon nadrágja című kiállításra, amely egy néprajzi kiállítás, a kendertermékek hagyományos előállítási módját és az ehhez kapcsolódó életmódot mutatja be, nagyon elevenen, életszerűen. Mindezt eszközökkel, fényképekkel teszi, illetőleg ehhez illő szólások, találós kérdések, népmesei és néptalrészletek is találhatók a kiállításon. Valamint Jantyik Mátyás, a múzeum névadójának egy magvetőről készült grafikája. A végtermékek sem hiányoznak természetesen, így a kenderből készült asztalkendők, törülközők, szőnyegek és különböző viseleti darabok is megtekinthetők, és hogyha valaki idejön, ki is próbálhatja, hogy hogyan lehet ilyet készíteni, hiszen vannak a kiállítás múzeumpedagógiai sarkába készített szövőkeretek is. Előzetesként a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumnak a Szépség szíve, 5000 év kínai remek művei című kiállítására hívom fel a figyelmet, ahol a 8000 darabos kínai gyűjteményből egy reprezentatív válogatást mutatnak be, a kiállítás középpontjába pedig azokat az alapanyagokat helyezik, mint a jáde, a porcelán, a lak, a papír és a selyem, melyek jellemzőek Kínára, és melyekből nagyon izgalmas, érdekes tárgyakat hoztak létre, sajátos jelképrendszerrel. A kiállításon elhelyezett tárgyak nem csak bemutatják ezeket, hanem a jelképrendszerüket, rituális és virági használatukat és készítés technikájukat is elárulják, valamint az eszmei hátteret, amelyben ezek készültek. Mindezt a kiállításon olvasható és hallható filozófiai és irodalmi művek segítségével teszik. Most köszönöm kedves figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.